Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Amen. Sorozatunknak a második részéhez érkeztünk, amelyben Mária énekén keresztül beiratkoztunk a Szentlélek iskolájába. És azzal kezdtük, ahogy Luther azt mondja erről az énekről, hogy Istent és az ő igéjét nem érteti helyesen csak az, akinek a Szentlélek közvetlenül megadja. És azt mondja, az ilyen megtapasztalás a Szentlélek iskolája. Nélküle csak üres szó és fecsegés, amit tanítunk. Hogy ne legyen ilyen üres szó és fecsegés, ezért hívjuk segítségül a Szentlélek Istent, hogy ő maga tegye világossá számunkra az, hogy mi az, ami nekünk szól személyesen az igéből. És amikor arról szólok, hogy Szentlélek iskolájába iratkozzunk be, akkor biztos vagyok benne, hogy a fiatalabbak közül sokan már úgy összerezzennek, hogy már megint valami iskolába kell beiratkozni, itt megint valami számonkérés lesz, itt megint leckét kell megtanulnunk nekünk, és megint valami unalmas előadás jön, mint általában, ha jól emlékszem az én iskolai éveimre, akkor valahogy én ezt éreztem az iskolában. Nem erről van szó, itt a Szentlélek nem azt kéri tőlünk, hogy valamit mondjunk vissza a leckét, hanem azt, hogy nyissuk meg magunkat az ő kegyelme előtt. Engedjük azt, hogy ő maga megszólalhasson, megszólíthassa a mi lelkünket az Úr, és így elindulhassunk azon az úton, amely Krisztus után vezet, az Istennel való közösségbe vezet, és valóban az üdvösséget adja nekünk. Így hallgassuk most meg Isten igéjét, a mai alapigét, a Lukács szerinti evangélium első részéből, a 49. és az 50. verset a következőképpen hangzik. Ezt mondja Mária, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Az első alkalommal arról szóltunk, hogy ez az ének, Mária magasztalása nem maradhat Máriáé, hanem vegyük át tőle ezt, és legyen nekünk személyes tapasztalatunká, élményünké. Az első lecke továbbá az volt, hogy az a boldog ember, akire rátekint az Úr. Az a kérdés, hogy hogyan lehet az ember boldog, hiszen mindenki erre törekszik, és Mária ebben a Zsoltárban a Szentlélek által azt mondja nekünk, az boldog ember, akire rátekint az Úr. És ezt nem érdemeljük meg, ezt nem mi munkáljuk ki, erre nem válhatunk érdemessé, alkalmassá, méltóvá cselekedeteinkkel. Minden cselekedetünk csak követni tudja ezt az életfordító megtapasztalást. A sorrend nagyon fontos és nem felcserélhető, először mindig minden esetben Isten cselekszik. Ő szólít meg bennünket, és ő tesz értünk már akkor, amikor mi még semmit nem tettünk ezért. Ő jön, elérkezik hozzánk is, nem mi megyünk hozzá. Ezért mondhatja Mária, mert rátekintett az Úr szolgáló leányának megalázott voltára, és íme mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék. Nem azért, mert Mária olyan nagyszerű, kiváló földi értelemben, azért, mert jó képességei vannak, vagy jó anyagi körülményei, ezáltal van irigylésre méltó helyzetben, erről szó sincsen. Miért éppen Máriát választotta ki az Úr? Egyértelműen provokáció ez is. Olyas valakit választott, akit mi biztos, hogy nem választottunk volna. És ez általános értelemben is igaz az Úrra. Ő azokat választja ki, akik földi értelemben alkalmatlanok. Földi értelemben biztos, hogy nem választaná őket senki. Amikor én gyermek voltam, akkor a fiúkkal, amikor fociztunk, akkor úgy választottunk csapatot, hogy kijelöltek két csapatkapitányt, és akkor mindig egyet-egyet lehetett választani felváltva. Lehet, hogy ismerős ez a testvéreknek is. És én mindig azon izgultam, hogy hát elsőnek nyilván a legjobbakat választották. Mindenki a legjobbat választja ki, aki a legerősebb lehet a csapatban. És én mindig azon izgultam, hogy csak ne az utolsónak maradjak, mert az olyan rossz érzés, amikor már úgy, hát az utolsót az senki nem választja, és akkor hát ő maradt, és akkor ő kerül a csapatba ilyen módon. Az Úr éppen azokat választja ki, akik az emberi értelemben teljesen alkalmatlannak tűnnek. Ez végig megfigyelhető az ő cselekvésében, kiválasztásában. Ha a Bibliát megnézzük, soha nem azokat választotta, akiket az emberi értelemben alkalmasok voltak erre. Pontosan azért teszi ezt, hogy senki ne hivatkozhasson, se Mária, se senki más arra, hogy a kiválasztásnak emberi tényezői vannak. A kiválasztás egyedül Isten döntése. Jézus nem valakikért jött, nem a jókért jött, nem az alkalmasokért jött, nem az evangélikusokért jött, hanem mindnyájunkért, mindenkiért jött. Máriában éppen azt mutatta meg, hogy ezt az egyszerű, zsenge, szolgáló lányt választotta ki, és méltatta arra, hogy a megváltót erre a világra hozza, éppen azt mutatta meg, hogy nem a földi értelembe vett minőségé a döntő szempont. Ne értsük félre, a tehetség és a különböző emberi képességek, kiemelkedő részképességek Isten ajándékai. De nem kiváltságok abban az értelemben, hogy ezzel az üdvösségünkért tehetnénk bármit is. Nem jelent semmilyen előjogot a számunkra. Ott minden ember egyenlő esélyekkel indul. Olyan sokszor beszélünk mostanában az esélyegyenlőségről. Sokszor az az érzésem, hogy általában arról beszélünk ilyen nagyon sokszor, ami nem valósul meg. Mert mindannyian érezzük, hogy nem egyenlők az esélyeink, az életben, az elindulásban. Különböző képességek vannak, különböző háttérből, anyagi szempontból különböző háttérből, különböző egészségi állapotban vagyunk, a különböző korosztályba tartozunk, és érezzük, hogy nem ugyanazok az esélyeink. A fiataloknak sem, a középgenerációnak sem, az idősebbeknek sem. Nem ugyanazok a lehetőségeink. Nem egyenlőek az esélyek. És van egyetlen hely ezen a világon, ahol egyenlő esélyekkel indul mindenki, és az Isten színe előtt van. Itt nincsenek kiváltságosak. Itt nem tudunk teljesíteni. Soha nem lesz elegendő az, amit mi teszünk. A mai teljesítmény központú társadalomban ez valósággal botrányosan hangzik. A kereszténység lényege, amely már Jézus fogantatásánál is itt Mária énekében is megvalósul, hogy Isten az, aki cselekszik, az embertől függetlenül. Ha csak ezt befogadnánk a szívünkbe, és engednénk, hogy a Szentlélek meggyőzzön ennek az igazságáról bennünket, megváltozna a gondolkodásunk. És megváltoztatná ez a mi pünkösdi ünneplésünket is, amire készülünk most. Mária Zsoltára által erre akar bennünket elvezetni a Szentlélek Isten. Így hangzik a mai vezérigénk újra, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre. A mai szent lecke arról tanít bennünket, hogy kicsoda Isten, és hogy kicsoda az ember. Három kulcsfontosságú témát érintünk ennek kapcsán. Az első Isten szentségéről, a második Isten irgalmáról, a harmadik pedig az Isten félelemről szól. Mária magasztalása tehát úgy folytatódik, magasztalja a lelkem az én Urat, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Szent az ő neve. Mária életfordító felismerése ez. Miért magasztalom az Urat? Mert méltó rá, mert szent az ő neve, mert az ő jelenlétében egészen új értelmet nyer az életem. Önmagamra is egészen másképp tekinthetek. Szent az ő neve, És ez már nem egy KT válasz, hanem személyes tapasztalata a Szentlélek által Máriának. Ezen fordul meg minden. Nem elég az értelmünkkel felfognunk, befogadnunk, felmondanunk a leckét. Nem elég. Szükséges, hogy mindez életté váljon bennünk a Szentlélek által. Elengedhetetlen az ismeret, szükségünk van arra is, én nem ez ellen szólok. Valóban fontos, hogy olvassuk, tanuljuk az igét, hogy nap mint nap foglalkozzunk vele, és valóban, ahogy Mária, forgassuk a szívünkben, a gondolatainkban az igét. Tanuljunk meg kívülről is, könyv nélkül igéket. Pontosan azért, hogy eszünkbe tudja juttatni az Úr, amikor arra szükségünk van. Erre szükség van, de sokkal inkább arra, hogy mindez számunkra életté váljon, és valóban megszülessen mindez. Elengedhetetlen az ismeret, de ha nem válik valóságos tapasztalattá, akkor semmit nem ér. Előbb-utóbb meg is gyengül, és akkor csak a kegyességnek a látszata marad, de nem lesz benne erő. Isten dicsőségének megtapasztalása Jézus személyén keresztül elengedhetetlen a győzelmes keresztény élethez. És talán ezért vagyunk olyan erőtlenek sokszor. Mária a Szent Isten jelenlétében találja magát, ahol világosan látja önmagát a Szent jelenlétében, látja a maga jelentéktelenségét, látja, hogy kicsoda ő és kicsoda az Isten. Mi átéltük-e már ezt? Ezt élte át Ézsaiás, amikor az élő Isten trónja előtt találja magát szent elragadtatásban, és fölkiált. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Egész egyszerűen a Szent Isten jelenlétében látja helyesen önmagát, hiszen itt erről van szó. Önmaga szentségtelenségét, bűnösségét, ami semmi köze nem lehet a Szent Istenhez. Megrémíti mindez. Föl kiált, én erre méltatlan vagyok. Jaj nekem, mi lesz velem, a szentet látták az én szemeim. És amikor az Istent fölismeri az ember, a Szent Isten jelenlétében van, akkor látja önmagát helyesen, a maga teljes valójában. És valóban az evangélium, hiszen egy evangelizáción az evangéliumot hirdetjük, a jó hírt mindig megelőzi egy rossz hír. A rossz hír az, hogy az embernek semmi köze nincs az Istenhez. Nem lehet közösségben vele. Semmi esélyünk nincs, hogy Istennel közösségben legyünk. A bűn az egy állapotot jelöl elsősorban a Bibliában. Nem cselekedeteket, az már csak a következménye, hanem azt, ahogyan mi megállunk az Isten színe előtt, hogy nekünk nincs közünk hozzá. És ha lehet mondani, akkor ezt a rossz hírt még, van ennél egy még rosszabb hír, de most már utána valóban az evangélium következik, ez pedig az, hogy én magam, a magam erejéből semmit nem tehetek azért, hogy közösségbe kerüljek az Istennel. Hiába erőlködöm, hiába akarom megjavítani önmagamat, hiába próbálok fejlődés által elérni bármit, vagy valami fogadalmakkal, vannak ilyen szinte már pogányos elgondolásaink nekünk, hogy mi megfogadjuk, hogy ezt vagy azt teszem, és akkor majd az, attól az Isten meghatódik, és akkor majd kegyelemmel fordul felém. Hát, hogyha jobban belegondolunk ebben, hát ilyen képtelenséget talán tényleg nem is gondolhatunk. Valóban így lenne, hogy mi magunk, a magunk képességeiből, a magunk jóságából tudunk bármit tenni azért, hogy Isten megkegyelmezzen nekünk, vagy szeretettel forduljon felénk. Isten nem ezért szeret minket, mert valamilyenek vagyunk, hanem az ő szeretete az ilyen értelemben teljesen értéksemleges, és nem a viszonzástól függ, hanem ő éppen a szeretet által emel magához, szólít meg bennünket. És ezt tapasztalhatjuk meg a Szentlélek által. És Ézsaiás ezt tapasztalja meg, amikor a Szent Isten színe előtt találja magát, látja önmagát. De ugyanezt a tanítvány Péter is megtapasztalja a csodálatos halfogásnak azon a reggelén, amikor egész éjszaka fáradnak, és az eredménye az, ami sokszor a mi munkánk eredménye, hogy mi érezzük magunkat. Semmit sem fogtak azon az éjszakán. És ez azt jelenti a halász embereknek, hogy nincs mit enni, nincs mit eladni, az egész egzisztenciájuk, az életük, az, ami csődöt mond azon az éjszakán. Semmit sem fogtak. Fáradoznak, megtesznek mindent, ezt tesszük mi is. Görcsösen akarjuk, csináljuk, és nagyon sokszor érezzük, hogy nem tehetek semmit. Nem tehetek mindezért semmit. Nincs a hatalmamban az eredmény. És akkor Jézus megszólítja Pétert, az ő hajójából tanítja a sokaságot, és végül felé fordul. És azt mondja neki, hogy evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. És talán bele sem gondolunk abba, hogy mit jelent ez. A halásznak, Péternek tulajdonképpen az élete középpontjában ott szólítja meg, ahol ő biztonságban van. Ott szólítja meg, amihez ő ért. Ha azt mondta volna neki Jézus, aki egy tanítónak tartottak, hogy Péter, imádkozzál többet. Teljesen rendben lenne. Ezt várjuk egy tanítótól. Olvasd az igét többet. Ez is rendben van. Ad valami bölcs tanácsot neki, hogyan élje az életét. Nem. Ott szólítja meg abban, amihez éppen Péter ért. Hogyan kell halászni? Hát azt mondja el neki Jézus. Evezz a mélyre, mondja neki. És Péter mit válaszol? Olyan csodálatos ez a mondat. Olyan sokszor megrendített Péterként, azt mondja, egész éjszaka fáradtunk. Nem fogtunk semmit. Nincs értelme annak, amit mondasz, hiszen halászni éjszaka kell, és a sekélyesben. De a te szavadra mégis kivetem a hálót. A te szavadra mégis megteszem. Értelmetlennek tűnik, talán az, amit Isten mond, nekünk értelmetlennek tűnik. Semmi értelme. Logikusan az emberi értelmünkkel nem tudjuk megragadni. De a te szavadra mégis megteszem ezt. És tudjuk, hogy mi történik. Annyi halat fognak, hogy szakadoznak a hálók. Azok nagyon erős hálók voltak. Éppen erre lettek kiképezve, hogy sok hal legyen bennük. Annyi halat fognak, hogy szakadoznak a hálók, és már szólni kell a többieknek, hogy jöjjenek ők is. Félelmetes mennyiségű hal kerül a hajóba, majdnem elsüllyed a hajó, kiúzzák a partra, és az ember azt gondolná, hát egy halásznak, Péter életének ez a legcsodálatosabb napja. Hát ilyen eredményt lehet elérni Jézussal. Azt kellene, hogy mondja, hogy hát csináljunk egy vállalkozást, egy ilyen hal kitermelő vállalkozást, egy halászati KFT-t, vagy nem tudom miért, hogy hát fogjunk együtt halat, hát ennyi halat tudsz fogni, akkor te tudod igazán, hogy mit kell tennünk. És ehelyett mit látunk? Nagyon megrendítő. Nem várnánk ezt. Ebben a helyzetben Péter egyáltalán nem ezt mondja. Egyáltalán nem tűnik úgy, hogy örülne mindennek. Térdre borul, és azt mondja, menj el tőlem, Uram! Nem is érti az ember. Menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Felismeri a Szent Isten jelenlétében, hogy kicsoda ő. És megrendíti ezt nem akarja. Menj el tőlem! Én ezt nem akarom. És nagyon sokszor a Szent Isten jelenlétében így menekülünk mi is. Ne is tagadjuk. Megrendítő ez a találkozás. Ki vagyok én, hogy a Szent Isten jelenlétében legyek, és közösségben legyek az élő Úrral? Én nem tudok vele közösségben lenni. Menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Ezt élte át Mária is, mert szent az ő neve. Vallja és mindent Istennek ad ezzel. Így ír erről Luther, Mária ezzel minden hatalmat és erőt elvesz a teremtményről, és Istennek adja. Mert a szent az, ami elkülönített, Istenhez tartozó, amit senkinek sem nem szabad érinteni, beszennyezni, hanem tiszteletben kell tartani. A név jelentése pedig a hírnév, dicsőség, magasztalás, tisztelet. Szent az ő neve. Ezt jelenti Isten nevét, senki ne tulajdonítsa a magáénak. Ez tehát Isten nevének megszenteléséről szól, és a folytatásban Isten irgalmát magasztalja. Így ír erről, Isten első cselekedete az irgalmasság. Mit jelent az, hogy Isten irgalmas? Talán a legegyszerűbben úgy fogalmazhatnánk meg, hogy nem azt adja nekünk, amit érdemelnénk, hanem azt adja, ami nekünk a legjobb. Így viszonul hozzánk, nem belőlünk indul ki, nem a mi tetteinkre reagál, hanem önmagából indul ki, és nincs más oka, indítéka az irgalmasságnak, mint az, hogy Isten szeret, és ezért irgalmas. Az egész Biblia teris tele van Isten irgalmasságának a jeleivel. A Biblia történeteiben lépten nyomon ebbe botlunk. Talán nem túlzás azt állítani, hogy az egész Szentírás Isten irgalmáról szól. Rögtön már a Szentírás első lapjain, amikor az első emberpár szembefordul Isten akaratával, és engedetlen lesz az Istennel szemben, bizalmatlanul elfordul tőle, és inkább hisz a kísértőnek. Elrejtőzik, szégyelli magát, de Isten mégsem fordul el tőle. Pedig megérdemelnék. Könyörül rajtuk, bőrruhát készít nekik, sőt, megígéri a messiást az ős evangéliumban. Ezt mondja, ellenségeskedés támasztok közted, mondja a kígyónak, a gonosznak, közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát martosod. Isten irgalmassága ezután végig vonul az Ószövetségen, és testet ölt Jézus Krisztusban az Újszövetségben. Számomra az egyik legszebb mondat az Ószövetségben, Mikiás könyvében van. Így hangzik, van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését, nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja. Olyan Istenünk van, aki abban leli kedvét, hogy irgalmas hozzánk. És eltapossa bűneinket, itt köszön vissza az ős evangélium, a kígyó fejére tapos a messiás, az asszony utóda. Egyszer a mi Urunk Jézus mondott egy történetet, egy apáról és két fiáról. Ezt a példázatot jól ismerjük, a tékozló fiú címmel, és sokat vitatkoztak azon az igehirdetők, írásmagyarázók, hívő emberek, hogy mi a helyes címe ennek a példázatnak. És a különböző biblia fordításokban különböző címfelirattal találkozunk, ugye a legelterjedtebb ez a tékozló fiú. A német kiadásban az a címe, hogy a tékozló fiúk, tehát mind a két fiúról szól, mindjárt elmondom röviden, hogy miről van szó, és azt is, hogy én milyen címet adnék ennek a példázatnak. Arról szól, hogy az ifjabbik fiú kikéri a vagyon ráeső részét az apjától, és utána elmegy idegenbe. Nagyon hasonló az, ahogyan mi viszonyulunk az Istenhez, hiszen az Istennek az a dolga, hogy a mi életünk sikerességének a feltételeit biztosítsa, de különben hagyjon békén bennünket. Legyen távol tőlünk, amikor szükség van rá, akkor legyen ott, adja ki a vagyon ránk eső részét, arra szükségünk van. Ugye elgondolkodtató az, hogy ez a ifjabbik fiú ez nem csak úgy elment otthonról, a papa pénze azért kellett ahhoz, hogy el tudjon menni, azért azt kikéri, de onnantól kezdve valóban úgy tekint az apjára, mintha nem élne. Az örökséget megkapta, az ő része megvan, innentől kezdve, mintha nem is élne az apja, elmegy és nem vesz róla a tudomást. Sokan mondják, hogy hát sokan azért hisznek Istenben, az nem elég. Hát ez a tékozló fiú is hitte azt, hogy van apja, nyilvánvalóan. Ez nem volt kérdés a számára, de semmilyen kapcsolatban nem volt vele. Persze szüksége volt az ő áldásaira, ajándékaira, de különben őt hagyja békén. Elmegy idegenben, ismerjük, hogy eltékozolja a vagyont, ahogy az már lenni szokott, nagyon sok történetet ismerünk, személyes életünkben is erről, és utána már a disznók vájójánál végig gondolja, egy mérleget készít. Nem megtérés ez még, egy őszinte mérlegkészítés. Hova jutottam? Az én apámnak a béresei is jobban élnek, mint én most. Már azzal is jól laknék, amit a disznóknak adnak. Egy zsidó embernél ez egészen döbbenetes felismerés és helyzet. Hova jutott ez a fiú? Honnan indult és hova jutott? És akkor azt mondja, fölkelek és hazamegyek. Visszamegyek apámhoz. És elmondom neki, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Szinte gyakorolja azt, hogy mit fog majd mondani neki. És elindul. És amikor hazafelé tart, akkor azt olvassuk, hogy még távol volt, amikor az apja meglátta őt. Boldog az, akire rátekint az Úr. Még távol volt, amikor meglátta őt, mert várta haza. Talán ott állt a kapuban, ott volt, és figyelte, mikor jön haza. Talán nap mint nap ezzel teltek az órák, az öröki valóságnak tűnő idő. Mikor jön haza a fiú, és meglátta messziről, és elébe fut. Ez abban az időben különösen elképzelhetetlen volt egy tekintélyelvű társadalomban, ahol az apa volt valóban az úr a házban, hogy ő kimenjen a fia elé, meghozzá egy olyan fia elé, aki elhagyta őt, kikérve a vagyont, és utána hazajön, látszólag, azért látványosan elég rossz állapotban, és kiszalad elé, és a nyakába borul. El sem tudja mondani a fiú még, amit eltervezett, hogy elmondja. Nyakába borul és megöleli, mert Isten első cselekedete az irgalmasság. Az Isten első mozdulata az ölelés. Mielőtt még bármit tudnánk mondani, tenni, ő megölel, és még bűzlik a disznók vájjától, még bűzlünk a disznóságainktól, és ő megölel bennünket. Elénkbe fut, és megölel. És ezt teszi ma is velünk. Azt gondolom, sokan elmondhatjuk, hogy átéltük ezt, és mindenki számára ez a tapasztalat nyitva áll. Átöleli, és csak utána tudja valahogy eldadogni ez a fiú, amit mondani akar. És nem, hogy a béresei közül egy, hanem újra visszahelyezi a méltóságához. A ünnepi ruhát ad rá, és ugye a hízott borjút is levágja. És akkor jön az idősebbik fiú, aki ott maradt nála, dolgozott, és mégis távol volt tőle. Ugyanúgy a német fordítás éppen ezt emeli ki, a tékozló fiúk, a másik fiú is elveszett volt. Csak ő ott volt, közel volt, úgy volt elveszett. És azt mondják, hogy leginkább, hogyha a szöveg környezetet nézzük, a farizeusokat, a korabeli vallásosokat, akkor éppen ezért az idősebbik fiúért mondja el ezt a történetet Jézus. Éppen őért, akik ott van, akik ott vannak, akik vallásosak, akik ott vannak, hallják az Isten igéjét, és mégis távol vannak. Valóban a templomból is el lehet kárhozni, sőt, a szószékről is el lehet kárhozni. Egyszer Angyalföldön prédikáltam erről, és ezt mondtam, hát utána a gyülekezettől, amit kaptam, azt nem tettem az ablakba. Hát hogy mondhatok ilyet? Hát a szószékről is? Hát akkor mi az ő reménységük? Hát az Úr Jézus Krisztus a mi reménységünk, az ő vérében van, az ő áldozatában a mi reménységünk. Nem azért, mert Luther kabát van rajtunk, vagy a szószéken állunk, vagy bárkik vagyunk. Hát erről szól éppen Mária kiválasztása, ezt mondtuk. Valóban erről szól. Nem mi vagyunk azok, akik bármit tehetünk az üdvösségünkért, nem miattunk van, hanem mi eszközök, szolgák vagyunk mindannyian, és ez az a kiváltság, hogy az Isten közösségébe lehetünk. És az idősebbik fiú nem akar bemenni és ünnepelni, mert azt mondja, ez a te fiad, nem a testvérem, ez a te fiad eltékozolta a vagyonát, a vagyont, parázna nőkkel mondja, mondjuk, hogy honnan tudta ezt, ez egy más kérdés, hogy itt mi szólal meg benne, és miért mondja ezt, de minden esetre nem megy be. És akkor az apa ő elé is kimegy. És őt is kérleli, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Te örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred elveszett, és megtaláltatott, meghalt, és feltámadott. De mégis hadd mondjam azt, hogy én azt a címet adnám ennek a példázatnak, hogy a tékozló fiú, de nagybetűvel írnám a fiút. Ez az Isten tékozlásáról szól, és arról, aki elmondja. Ennek a történetnek a kulcsa abban van, aki mondja. Nekünk nem a történet soha az, ami igazán fontos, hanem hogy ki az, aki szól erről. Ő benne válik valósággá mindez. Ő érte, van utunk az atyához. Mert valóban még Luther is kiemelte azt ennél a példázatnál, hogy hát hol van ebben a kereszt? Ugye ez olyan, hogy mintha olyan olcsó kegyelem lenne, most Bonhoefferrel mondhatnánk így, hát hazamegy valaki, megvallja, az atya már eléjön, átöleli. Ez nem ennyi, ez ennél sokkal több. Az Isten szeretete úgy valósulhatott meg, és az igazsága egyszerre, hogy ő maga állt a helyünkre. Ennek nagyon-nagyon drága ára volt. Egyszerre az igazság és a szeretet csak úgy állhatott helyre, csak úgy lehetett az, hogy megbüntesse a bűnt, és mégis megkegyelmezzen, és irgalmas legyen a bűnösnek, hogyha ő maga fizeti ki a mi adóságunkat. És ez az evangélium. Ez mindenki számára nyitva áll, nincs feltétele, de van következménye. És ez az utolsó elem, amiről ma szeretnék szólni, a Szentlélek iskolájában, a mai leckében, hogy kinek számára lehet ez élő valósággá. Kik ismerik, kiken hajtja végre ezt az irgalmasságot, azt mondja Mária, így magasztalja az Urat, így imádkozik az őt félőkön. Az őt félőkön. És valahogy ez a végén elrontja az egészet, amiről eddig szó volt. Hát félnünk kell az Istentől. Hát irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre, ezt olyan jó hallgatni, de az őt félőkön marad meg csak. Hát nem mindenkin, akkor mégsem mindenkin, akkor hogyan van ez? Most valóban erről van szó, Isten irgalma szeretete oda hajol minden emberhez. Nincs kizárva belőle senki. Semmilyen külső feltétele nincsen, ez egyértelmű. Nem kell valamilyennek lenni, nem kell valamilyenné válni nekünk, nem lehet kiérdemelni, erről szóltunk korábbiakban, de figyeljük a pontos megfogalmazást, az Isten irgalma megmarad, ott a ben van a görögben, az Isten irgalma nemzedékről nemzedékre az ők félőkön van. Csak az ők félőkön van, marad meg. És a kérdés, hogy bennünk megmarad-e, valósággá válik-e az Isten irgalma. De fontos, hogy jól értsük ezt, mert lehetne azzal oldani mindezt, hogy az Isten irgalma megmarad azokon, akik tisztelik az Urat, vagy azokon, akik követik az Urat, de itt feketén-fehéren az Isten félelemről van szó. Az Ószövetségben nagyon gyakran előkerül ez a kifejezés, és egészen meglepő összefüggésben is, amikor a Zsoltáros boldognak mondja az Isten félőket, vagy azt mondja, hogy növekedjünk az Isten félelmében. Tanuljuk meg az Isten félelmet. Hát ki akar félni? Ki akar rettegni? Ki akarja ezt megtanulni? Mi több növekedni benne ráadásul, ki gondolja, hogy ez fogja örömmel és boldogsággal eltölteni? Nos, a félelem szó az ószövetségi héberben leginkább azt a jelentést hordozza, hogy valami lenyűgöz, a hatása alá von. A Szent Isten jelenlétében ezt tapasztalta Ézsaiás, vagy éppen Péter, a szent félelmet. Az ő szentsége, az ő fensége egyszerűen lenyűgöz, félelemmel tölt el, megrendít. Hatása alá von, és nem enged el. Nem én vagyok a fontos, nem önmagammal szembesít leginkább, mert én mindent magam felől értelmezek, hanem megindít, motivál, mozgásba hoz, és mozgásban tart. Voltunk feleségemmel Svájcban, Lucernben, ez egy város, a Reuss folyó partján, van egy közlekedési múzeum. És tudják a testvérek azt, hogy Svájcban rengeteg hegy van, és úgy építették a közlekedést, hogy alagutakat fúrtak a hegybe. Csak úgy lehet a vonatúton, vagy az autóúton is kilométereket az ember ilyen alagutakban megy, amit a hegyekbe fúrtak. És ott a közlekedési múzeumban ki volt állítva az a fúró pajzs, amivel az egyik ilyen alagutat fúrták. És ott pont abban az időpontban mentünk, amikor be is mutatták, mondták, hogy itt van kiállítva, és be is indítják ezt a fúrópajzsot. Az, ami olyan hatalmas, óriási volt, hogy én elképzelni nem tudtam, és amikor beindították, emlékszem, hogy remegés fogott el. Egyszer megrendültem, hogy attól a hatalmas erőtől, ami ebben a fúrópajzsban van. Hát az Isten jelenléte, az Isten szentsége, az összesen hasonlítható ehhez, de valahogy hasonlóan megrendíti az embert. Az a hatalom, az a nagyság, az a szentség. A torkomban dobogott a szívem, és azt gondolom, ezt érjük el, és valóban a deáktéri templomban, amikor igazán először ért el engem az Isten igéje és az Isten szentsége, akkor ugyanezt éreztem. Megrendültem. És én testvérek tudják, mert elmondtam tegnap a beszédhibámat, hogy én egy olyan típusú fiatal voltam, ugye, akinek beszédhibája volt, és a dadogós az egy olyan, aki a más fogyatékossággal élőt, az segítik, a dadogóson röhögnek. És ahhoz, hogy ne én legyek a nevetség tárgya, nekem rögtön előre kellett valamit tennem, tehát én egy nagyon cinikus voltam, és nem annyira érzékeny, és akkor mégis számomra is meglepő módon sírnom kellett. Én nagyon meglepett ez akkor. Nem tudtam visszatartani, ott ültek egy csomóan, nem is értettem. 21 éves fiatalember, és hát mi történt? Nem is értettem akkor még az egészet. És erről a szent félelemről, erről a felismerésről, amit megtapasztalhatunk, és amit én is megtapasztaltam, Turmezei Erzsébet írt egy verset, az a címe, hogy Hangya a porban. Nézem a hangyát lenn a porban, s valaki a magasból engem néz. Nekem göröngy, hegy a hangyának, nekem hegy, a magasságosnak parányi porszem az egész. S míg én a hangyát észre sem veszem, nem fáj a vesztesem, néha eltaposom lenn az úton, nem is tudom. Addig ő, akinek hatalmát zengem, szemmel tart engem, vezet szüntelen. Fel sem foghatja ezt a titkot parányi hangya értelem. Ó Istenem! Én, haszontalan, kicsi hangyád, ki ugyan megérdemelné, ha eltaposnád, cserben hagynád, szívemet hozzád emelem, s téged áldalak. Most, ínségek sötét hegye alatt, hisz neked porszem az egész. Nézem a hangyát lenn a porban, és a szemed a magasból engem néz. Mária magasztalása minden szónál szebben mutatja be ezt a tapasztalatot, mire el akar ma vezetni bennünket a mi Urunk. A félelem tehát ebben az esetben nem valami fóbiás rettegés jelent, hanem egy viszonyt, ahogy az Istent látom, kicsoda nekem ő, a Szent Isten, aki előtt megremeg a lábam. Amikor megtapasztalom Isten szentségét és irgalmát, akkor látom csak igazán, hogy ki vagyok én, és kicsoda az Isten. És ebben a relációban természetes a megrendülés. Aki ezt átéli, és nem csak egyszer tapasztalja meg az Isten irgalmas szeretetét, hanem mindez kisugárzik a környezetére. Ezt megérzik az emberek, és ez láthatóvá válik. Hiszen ezzel zárul ez a szakasz, hogy nemzedékről nemzedékre marad meg az őt félőkön. Ez a kifejezés gyakran előfordul a Szentírásban, mert az Istennel való kapcsolat generációkat határoz meg pozitív és negatív értelemben is. Tehát nem csak nekem jut eszembe erről első sorban is először a 10 parancsolatnak ez a szakasza, amelyben azt mondja Isten, megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed íziglen, ha gyűlölnek engem, de irgalmassággal bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Itt egyértelműen két irányban is megjelenik ez a nemzedékről nemzedékre, és nagyon fontos, hogy lássuk ennek a súlyát. Sokan felhorkannak ilyenkor, hát más bűnéért kell nekem vezekelnem, más bűnnek büntetését kapom én. Hogy lehet egyszerre a szeretet és a büntetés egyáltalán együtt? Ez a kettő kizárja egymást, mondják, már ez sem igaz. Ráadásul ebben a nemzedékről nemzedékre tartható folyamatban az igazán igazságtalan az, hogy ártatlanok is szenvednek. Hiszen miért bűnhődnek az apák bűnéért a fiak? Mindenképpen fontos látnunk azonban azt, hogy a bűn az egy, így szoktuk mondani, a teológia így mondja, interakciós jelenség, nem marad meg magában soha. Mindig kisugárzik a másokra. Már az első bűnesetnél, amikor Éva szakít a fáról, akkor azt olvassuk, hogy adott a vele lévő férjének, és az is evett. Rögtön megoszlik mindez. Nem igaz, hogy az én cselekedetem csak az én cselekedetem. Azt csinálok, amit akarok, senkinek semmi köze hozzá, mert kihat az, amit én teszek azokra, akik körülöttem vannak, a következő nemzedékre, az előző nemzedékre. Nem igaz, hogy egyedül vagyok ezen a világon, és egy sziget vagyok. Hatással van az én életem mindazokra, akik körülöttem vannak, akiknek fontos vagyok, akik szeretnek engem, vagy akik rám vannak bízva. Igenis, ez hat. Nem igaz, hogy azt csinál az ember, amit akar, csak az ő dolga. Olyan sokszor hallom ezt. Ez nem így van. Nem arról van szállt szó, hogy az Úr megbünteti bennünket a szüleink, nagyszüleink által elkövetett bűnökért, hanem arról, hogy a bűnnek generációkon átívelő következményei vannak, nemzedékről nemzedékre. Nem függetleníthetem magam a többiektől. Nem függetleníthetem magam attól, ami előttem történt, és a tetteimnek hatása lesz akkor is, amikor én már nem élek ezen a földön. Az eredeti szövegben olvasható héber ige megerősíti ezt, szó szerint így fordítható, hogy meglátogatom, megvizsgálom az atyák bűnét a fiakban. Isten nyomon követi a bűn hatását, de mindezt meg lehet állítani. Mert azt mondja, ezer íziglen kihat ugyanígy, ezer íziglen az áldás is. Azokon, akik szeretnek engem és parancsolataimat megtartják. Mert az áldás is megmarad az Isten félőkön, nemzedékről nemzedékre. Az is igaz, hogy amikor megtérek az élő Istenhez, akkor annak hatása van annak is a környezetemre. Rögtön észre fogják venni mindezt. Luther klasszikusa, egy kocsis megtér, azt először a lovai fogják megérezni, és valóban így van. Akikkel közvetlen környezetben, akire hatással vagyok, ők fogják először az áldásait is megtapasztalni ennek. Isten irgalma Jézus Krisztusban megjelent, megtestesült ebbe a világba. Ez minden ember számára evangélium. Aki hittel befogadja és erre építi az életét, aki felismeri az Isten jelenlétében, a Szent Isten jelenlétében, hogy kicsoda ő maga, látja önmagát az Isten jelenlétében, és meg tudja vallani mindazt, ami elválasztja az Istentől, le tudja tenni, el tudja hagyni, és új életben tud járni a Szentlélek erejével. Egyedül az Isten irgalmas szeretete az, ami megmarad. Minden elmúlik ezen a világon. Megsemmisül. Magasztaljuk teljes szívből az Urat, az ő szentségéért és örök irgalmáért, amivel eljött azért, hogy megkeressen és megmentsen bennünket. Ámen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, hatalmas Istenünk, azért, hogy nem hagytál bennünket elveszni, hanem megmutattad a te irgalmadat, a te szeretetedet, és bizony bennünket is elértél, megszólítottál. Add, hogy ne szóljon igét hiába, add, hogy mindez ne legyen hiába való, hanem megmaradjon nemzedékről nemzedékre mi rajtunk is a te áldásod. Kérünk, Urunk, védj kezedbe bennünket, formálj bennünket, emelj magadhoz, ölej magadhoz a te nevedért, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.